Miért kínozza Isten a gyermekeit? Ezt a kérdést tette fel valaki egy levélben, és az igazság az, hogyha az ember olvassa a Bibliát, még így is tudja fogalmazni, tehát így is lehet, még a Biblia azt is megengedi, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy Isten miért kínozza az ő gyermekeit? Hogy Isten megverte Jézust? Így is, tehát így is le van írva ebben a formában, az ő fiát megverte. De ugyanakkor nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy Isten lélek, ő lélek, ő nem szavak, ő nem betű, ő nem agy, hanem ő lélek, tökéletes lélek, szent lélek, ekép, akik ismerik őt, avagy imádják őt, tisztelik őt, hallják, látják őt, vele vannak. Szükséges, hogy lélekben imádják őt, lélekben vállaljanak vele közössége. Feltéve, hogyha már találkoztak vele, feltéve, hogyha már megvan kötve az új szövetség. Amíg nincsen megkötve az új szövetség, amíg nincsen szerződés, addig mi történik? Hát, vagy van szolgáltatás, vagy nincs. Így van-e? Hogyha nekem nincsen szerződésem egy céggel, tegyük fel, hogy van egy ilyen kis családi pékség, és oda az emberek általában feliratkoznak kenyérért. Tudják, hogy nekik van kenyér, tehát úgy számít csak ki a pék, a kenyeret, hogy mindenki, aki fel van iratkozva, annak legyen kenyere. Plusz, mínusz nem, hanem kicsivel többet csinál. Kicsivel többet sütnek, mint amennyien fel vannak iratkozva. Ez így működik általában a családi pékségeknél. Aki fel van iratkozva a kenyérre, jól figyeljetek, kélek, jól figyeljetek, nem magamtól szólok, hanem attól, aki hozzám is szól, aki engemet nyomorultat megmentett, tőle szólok, de ezt nem kell bizonygassam azok számára, akik hallották már őt. Akik fel vannak iratkozva a kenyérre, a családi pékséghez, nekik garantált a kenyér, van kenyér, mindig. Nekik van szerződésük, úgymond. Fel vannak iratkozva. Ezt a szerződést úgy hívja mindenható, hogy szövetség. Hogyha a férfi hazamegy, nagyon durva példa ez, de ugyanaz a lényeg. A férfi hazamegy, neki van szövetsége, van szerződése asszonnyal. Így van-e? Ha testi szerelemre van szüksége, akár lelkire is, hogyha működik az náluk már, akkor neki az jár, ő azt megkapja. Nem hébe-hóba, hanem akkor, amikor arra szükség van, tehát van neki szerződése. Úgy hívják, hogy házasság, a házasság törvénye. Ez itt mondja Pál apostol, hogy adja meg a férfi is az asszonynak, az asszony is a férfinak. Van neki szerződése. Ha nincsen szerződése, hát akkor vagy kap, vagy nem kap. Ha jut, akkor kap. De az is olyan lesz, hogy nagyobb lesz az ára, mint az értéke. Így van-e? De inkább menjünk vissza a családi pékségbe. A családi pékségben, aki fel van iratkozva, akinek van szövetség, az megkapja a kenyeret. Aki nincsen feliratkozva, mert csak úgy hébe-hóba vásárolgat kenyeret a családi pékségtől, az vagy kap kenyeret, vagy nem kap kenyeret. Ha jut, akkor kap, ha nem jut, akkor nem kap. Ezért biztos, ami biztos alapon, hogyha az ember szereti egy családnak a kenyerét, amit ők sütnek, akkor arra ő feliratkozik, és van neki szerződése, úgymond. Jelképes szerződés. A pék tudja, hogy neki kell a kenyér. Ez van Istennel is. A mindennapi kenyeret ő adja azoknak, akik fel vannak iratkozva arra a kenyérre, akiknek van szerződésük, idézőjelben csúnya szó, de próbálom lehetőleg egyszerűbben mondani. Van szövetségük a pékkel. A pékmester az maga a mindenható Isten. Az elárusító Jézus Krisztus. Ő adja át a kenyeret nekünk. Sőt, azt mondja, az ő teste, az az életnek kenyere. Aki az új szövetséget nem kötötte meg Krisztuson keresztül, mert ő van elől, a maga a pékmester az hátul van a pékségben, mindenható Isten. Jézus Krisztus van elől, és nála tudunk feliratkozni a mindennapi kenyérre, és akkor Isten adja minden nap a kenyeret, a megértéseket. Összeáll a kép, a dicsőséges, a hatalmas kép. Képben leszel az élet képében, amelyet az Úristen festett, lesz örömöd és boldogságot. De hogyha nem vagy feliratkozva, nincsen új szövetség, nem köttetett meg, te még nem mentél oda és nem kérted, hogy te fel akarsz iratkozni a mindennapi kenyérre, nem kívántad, hogy az életed hátralévő részét az ő kezébe helyezd, akkor hol kapsz kenyeret, hol ne? Te fej balesetben Isten megvéd téged, ne halljál meg, ne veszítsd el a lehetőséget. Kaptál kenyeret? Nem voltál feliratkozva, de kaptál, mert nem akarta, hogy meghalj. Ez történt. Mert tudta, hogy nem állsz készen, a lelked nem tiszta, nincsen tiszta ruhát, és nem engedte, hogy meghalj. Nem kértette, de nem kérted a mindennapi kenyeret. De mégis megadta neked, hogy nehogy éhen halj. Kaptál kis hosszabbítást, ráadást. Ne játszodj a lehetőséggel. Ne élj vissza. Ne kísérsd Istent. Ahhoz, hogy az ember megértse az élet dolgait, ahhoz fontos a szövetség, a hűség. Vannak erről külön videók egyébként a kiáltószó. A hűségről. Azért nem tudjuk Istent megismerni, mert a hűség nekünk semmit nem mond. Jóformán. A pornó a normális. Az új világban. Meg a perverzió, a Szodoma és a Gomora. Akinek nem inge, nem veszi magára. Tehát És türelmet kérek. Milyen az az ember, akinek nincsen szövetsége, a pékkel, a fő pékmestere, aki legfinomabb kenyeret süti, és adja ingyen ráadásul, ingyen adja, ingyen. De akinek nincsen szövetsége, az hol kap megértést, hol nem. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer tűzben, utána vízben. Folyton hánykolódik, mint a tengernek a habja, hol balra, előre, hátra, minden irányba. Végén már el van szédülve, és hány ingere van, és kezdi vádolni Istent. Hogy milyen Isten az ilyen, hogy nem segít nekem, de nem is kérted. Nem vagy feliratkozva, nincs szövetséget. Ő úgy tud engemet táplálni, hogyha abban van egy ilyen következetesség, egy ilyen konzekvencia, lépésről lépésre, de ezt azokkal tudja megcsinálni, akik hűségesek, akik az életüket az ő kezébe helyezték, és náluk tudja építeni az ő országát az ő szívükben, az ő életükben. Akik sántikálnak kettőt balra, kettő, ez a csárdásban elmegy, de lélekben nem szabad ilyen csinálni, mert ez veszélyes. Veszélyes. Azt mondja Jézus. Az ilyen emberek kerülnek a bolondok házába, leghamarabb. Rosszabb az utolsó állapotuk, mint az első, mert Istenhez tértek volna. Zárójel bezárva. Tehát miért van szükség arra, arról beszéltünk ugye, hogy legyen az embernek szövetsége. Különben úgy jár egyébként, mint kőműves kelemenék. Amit felépítenek estére, az leomlik reggelre. Ott van a magas Déva vára, most is Déva, egy ilyen várrom. Sok embernek a lelke benne van, életének az ideje és az ereje benne van, hatalmas nagy rom halmazban. És akkor mondjam azt, hogy nem veszett kárba az ő lelkük, dehogy is nem. Kárba veszett. Azért éltek, hogy a romhalmazt építsék. Amit felépítettek estére, leomlott reggelre. Ez történik a te életedbe. Adja Isten a kenyeret neked, de mivel te visszamész a világba, az agyba, ott kezdesz sakkozni, az a drága kenyér kárba vész, amit kaptál Istentől. Azt mondja, most már nem tudom adni, mert nincs értelme. Folyton hányod vissza, köpöd ki. Tehát adom annak, aki örömmel fogadja. Ez a lényeg, emberek. Ezért nem áll össze a kép a fejetekben, a fejünkben. Nincsen szövetség, nincsen új szövetség. Nem voltál a keresztnél. Templomban voltál, Gyüriben is voltál, mindenhol voltál már. Zarándoklaton, Csíksomjón, Szűzanyánál, mindenkinél voltál, Szent Teréznél, Szent Pálnál, és így tovább, mindenkinél voltál, a keresztén nem voltál. Nincs új szövetség. Tehát akkor térjünk át arra, hogy Isten miért kínozza az ő gyermekeit. Úgy néz ki, mintha kínozná. Teljesen biztos, hogy mindenki meg fogja érteni. Mindenki ezt a videót. Akiben van igazság szeretet, mindenki meg fog. Nincs ahogy ne értsd meg. Nincs ahogy ne értsd meg. Úgy tűnik, mintha kínozná az ő gyermekeit. Mert jó emberek szenvednek. Édesapám is jó ember volt, mindenki szerette. Voltak itthon balik azért, mert nem volt az itt tökéletes egyesség itt a asszonya. Voltak itt is problémák. De nagyon jó ember volt. Brutálisan szenvedett. Brutálisan szenvedett. Szemünk láttára így jött ki belőle a rák és a hús így jött ki belőle. Brutális volt. Nem láttam még olyan horrorfilmet. Isten miért kínoszta apámat? Jó ember volt. Gyorsan számon kérjük Isten, mit képzelő magáról? Mit képzelő magáról, hogy így megkínoszta apámat, az ő gyermekét? Mondok két igerészt, amit többször mondtam már korábban is a videókban. Egyik az Ézsaiás könyvében található. Nem fogok én most bibliázni, akit érdekel az igazság, úgyis elolvassa, én nem fogok itt tényleg most bibliatanfolyamot tartani. Arról szól, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Ez Jézusról szól. Jézus megmutatta az utat nekünk. A test szenvedése által a lélek látni fog. Hű szolgán, engedelmességével. Sokakat megigazít. A test szenvedése nélkül a lélek nem lát. Sőt, vak. A legtöbb ember egyszerűen nem fog tudni elszakadni a testtől. A test meghal és harárodhat az ő lelkére. De a szenvedés által a lélek esélyt kap arra, hogy meglássa Istent. Szó szerint meglássa Istent. Meglássa az igazságot. De hogyha a test nem szenved, jó dolgában mit csinál? Építi saját magát. Építi a magas dévavárát. Építi Bábelt. Folyton a testi dolgokkal foglalkozik. Ezt teszi a test. És elhiteti a lélekkel is, hogy ez az élet. Nem ez az élet, emberek. Amit mi életnek hiszünk, hogy körülbelül 3-4 éves korunk után, annak jóformán már semmi köze nincs az élethez. Isten szerint, az ő tökéletességéhez mérte. A mi mércénkhez képest, jaj, az nagyon jó. Ha menjünk csajozni, meg bodizni, eszünk, iszunk, megnősülünk, házasodunk, elválunk, keresztelünk, minden csinál. Pontosan, mint Noé idejében. És amíg a test nem törettetik meg, addig a lélek nem tud feltámadni. Nem tud egyszerűen feltámadni. A test nem keresi az igazságot. Őt nem érdekli az igazság, a testet. A testet érdekli a mindennapi betevő falat, abból, amiből szar lesz. Az a falat érdekli a testet. Az a falat, amit az Isten ad a léleknek, azon nem érdekli. Sőt, a test éhezteti a lelket. Valósággal a léleknek az egészségére tör a test. A testi szépség. Többször mondtam, hogy miért szenvednek a szép lányok, és miért mennek a gyehennába, a sűjesztőbe. Az azért, mert túl szépek, nem elég, hogy szépek, még tovább szépítik, elkezdik magukat bálványozni, szeretni magukat, önmagukat szeretni, tovább bálványozzák, végül ilyen műbabává válnak, műalkotássá, a lélek teljesen elsorvad, már éltükben a lelkük elkárhozik, éltükben, sok embernek. Ez a baj a szép csajokkal, hatalmas veszélyben vannak. Tegnap beszéltem egy ilyen szép csajjal, szép hölgyel, még mindig szép, pedig már nem egy tinédzser. És elmondta, hogy milyen, tehát tudjuk már korábban is, milyen szenvedéseken mentő keresztül. És nem értette, hogy miért kellett ő szenvedje. Esze ágába sem lett volna megkeresni, megtalálni az igazságot. Ha ő megmarad a szépség kényelmében, a test kérkedésében, ugye, test kérkedése, a test kívánság, oly milyen szép vagyok. Azt csinálok el a pasival, amit akarok? Hát kapok másikat, öt másikat helyette. Ilyen szépséggel, ilyen gyönyörű hajjal, meg ilyen testtartás, meg idomok, meg minden. Értitek már a lényeget? Isten nem akarja tőlünk a testet elvenni, sőt a testi szépséget is megadja, megadta. Találkoztam én szép emberekkel, akik szeretik Istent, Istenben vannak. Találkoztam csúnya bacskákkal is, de szépekkel is találkoztam. Gyermetegek voltak. Valahogy, nem tudom, úgy történt, úgy adta Isten. Gyermetegek voltak, volt szépségük, van szépségük, de azt ők nem tekintették zsákmánynak, mint ahogy te tetted, ahogy én tettem. Én is azt csináltam. A szépségemet zsákmánynak, hát ami volt, na vagy van, nem tudom én, zsákmánynak tekintettem. Tehát magyarul, ugye kurvává váltam. Elkezdtem árulni a szépségemet. A testi szépségemmel próbáltam elérni a célomat. A testi okosságommal, a ravasságommal. Isten nem akar, tehát nem fosztana meg minket attól, hogy szépek legyünk, sőt, hát szép kell legyen az ember, hogyha Isten hasonlatosságára van teremtve, egyértelmű, hogy szép. Isten elképzelése szép. De amikor az ember abból árucikket csinál, figyelj meg azt a nőt, aki szép volt fiatal korában, és áruba bocsátotta a szépségét. Mi lett belőle? Rá sem akarsz nézni. Rusnya lett. Bányarém, még ki is van sminkelve, és még mindig csücsörít a Facebookon. 50-60-40 akárhány évesen. Még mindig árulja, és már gusztustalan, de ő még mindig szépnek látja magát. Mert vakság van a szemein. Nem látja, hogy milyen rusnya, hogy rothad, élve rothad. Kemény szavak ezek, tudom. Vénasszonyok s vénemberek a Facebookon a rothadó, gyűrődő testüket árulják. Már nem tudják, hogy ők lelkek. Elfejtették azt, hogy ők lelkek. Nem tudnak arról. És azt mondja Isten, Ézsaiás prófét által, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Egyes emberek nagyon rossz emberek, gonosz emberek. Soha nem szenvednek. Végén aztán fekötik magukat, vagy valami történik velük. Mennek a földre, ganyénak. Megtrágyázni a földet, temetőt. Ennyi. Ennyi volt az ő életük. Sok lélek, aki örökön élhetne, így végzi. Trágyaként. Megtrágyázza a földet. Ennyit ért az ő élete. Mert aki nem születik újjá, lélektől nem láthatja meg Isten országát. Csak azok, akik lélek által születtek, akik test által születtek, test által mindannyian megszülettünk. Paternek felállt, anyuka meg engedte. Ez az igazság, így születtél. Jó, persze, volt romantika is, minden, ez igazi szerelem volt. Megmagyarázzuk szépen. Hát igen, de mégis csak test által születtünk. És Isten megengedte, semmi gond, nem baj, azt mondja, ez még menthető. Bekerültél az első halálba, de ez még innét még van feltámadás. A lélek által megszületsz, örökön fogsz élni, örökön. Ezt mondja mindenható. Azoknak, akiknek van fülük a hallásra, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Vannak, akik sajnos fáj a szívem, akik csak kényszerből foglalkoznak az igazsággal, mert félnek, még mindig félnek. Erőködnek, kínlódnak. Isten őket meggyógyította. Ha nem gyógyította volna meg, most értse mindenki úgy, ahogy érteni kell. Akkor jobban jártak volna. Talán a 9 leprása Isten nem gyógyítja meg őket. Jobban járt volna. Mert a test szenvedése által talán-talán a lelkük feltámadt volna. Meglátta volna a hiába valóságát annak, amiért éltek, és feltámadtak volna. De ez egy hatalmas tanítás, hogy 10 emberből, akit Isten meggyógyít, csak egynek menekül meg a lelke. Nincs értelme itten halottakat feltámasztani fizikailag, meg gyógyítgatni az embereket. Isten megadja, mert neki nem áll ki semmiből az. De nincs értelme. Sok embernek egy fizikai gyógyulás többet árt, mint amennyit használ. Mert szalad vissza a leprába. A test, a rothadó testnek az éltetésébe. Semmiképp sem a lélek éltetésébe. Semmiképp sem a lelki kincseknek a gyűjtögetésébe. Hanem a földi kincsek halmozásába. Jobb lett volna, hogyha nem gyógyul meg, sőt jobb lett volna, hogyha az egyik szeme kifoly, az egyik karja leszakad. Hogy csonkán valahogy bekerüljön, meglássa Isten országát. De így épp testtel, egészségesen, aloe verával, meg lenkei vitamin. azonnal. Megy a feneketlen szakadékba. Isten miért kínozza a gyermekeit? Egyeseket nem kínoz. Miért? Azért, mert vannak emberek ezen a földön, akik már átlépték a menthetetlenség küszöbét. Boldog, aki... Hallgass meg ezt a felvételt, megkérek szépen. Ha érdekel a téma, hallgass meg ezt a felvételt. Az a címem, hogy boldogok a betegek. Nem ilyen kemény, azért, sőt, ilyen teljesen gyermetek, ilyen vidám felvétel. És benne van a lényeg, meg fogod érteni. Boldogok a betegek, boldogok, akik sírnak. Ha megérted, akkor feltámadsz. Ha nem érted meg, akkor egy darabig kínózoztál, majd viszontlátás. Boldogok a betegek, Isten nekik még esélyt adott. Azt mondja, hogy te ez a jóska, ez nem teljesen menthetetlen. Megpróbáljuk így. Hát, ha valamiképp elszakadna a testtől, a rothadó testtől, nem azzal azonosulna. Voltam én is beteg. Annyira, és Isten így hívott el engemet, nem engedte. Nem mentem sem kurába, sehova. 10 napig szenvedtem. Nem ettem, nem ittam, nem aludtam. Nagyon kemény volt. És egyszer csak bekerültem abba az állapotba Isten kegyelméből, hogy láttam a testem szenved, és elkezdtem mosolyogni. És rajta kaptam a sátánt. Rajta kaptam a sátánt. És mondtam, hogy én nem te vagyok. Én nem te vagyok. Még meddig mártírkodsz? Még meddig sajnáltatod magadat, és még meddig kívánod a lelket, engemet magaddal rántani a rothadásba? Még meddig? És így nevettem rajta. Kinevettem, hogy mit tesz a sátán, a test. És eltűnt a fájdalom. A lélek legyőzte a testet. Ez történt. Így mutatta meg nekem Isten, hogy ki vagyok én valójában. Vagyis ez az első néhány lépés ez volt. Igen. A próféta azt mondta a hébereknek, épp olyan kemény nyakúak voltak, mint te, ők is. Azt mondta, hogy hát jobb, ha nem harcoltok. Mert hogyha harcoltok, akkor meghaltok. Meg lesztek ölve. Erősebbek, mint ti. Teljesen biztos. A hazug proféták, hú, menjetek, harcoljatok minden. Ugyanaz, mint most Magyarországon. Küldik harcba a fiatalokat. Be akarják tanítani, lövöldözni. Meg Ukrajnában, meg mindenhol. Ezek a hamis proféták, hazug proféták. Úgy mondta az Antikrisztusnak a profétái. Az igaz proféta azt mondta, hogy nincs esélyetek. Egyáltalán. Hatalmas a babiloni sereg. A legeslegjobb dolog, legokosabb és bölcsebb, hogyha feladjátok magatokat. Tiszták nem vagytok, mert ha tiszták volnátok Isten előtt, akkor nem volna semmi esélye a babilon seregnek, akkor sem, hogyha 100-szor akkora, mint ti. De tiszták nem vagytok, mert megtagadtátok Istent. Tőle elfordultatok. Ezért a legjobb döntés az, hogyha feladjátok magatokat, mert jobb a fogságban, mint a halálban. Aki már meghalt testileg, az már nem menekülhet meg. A testben, amíg testben volt, nem támad fel. Utána nem lesz feltámadás. Hazugság, emberek. Akinek most nincsen feltámadás, oda hát nem lesz. Nincs, ahogy legyen. Nincs. Kizár dolog. Tisztító tűz a katolikus templomban van. Óriási hazugság. Embereket taszítanak bele, mint a buldózerrel, a távfal, taszítanak bele a feneketlen szakadékba, ezzel a hazugsággal. De a jó hír az, hogy ha te, aki ezt hallod, neked most ebben a momentumban újból van lehetőséged, kaptál egy hívást a feltámadásra, te most feltámadhatsz, ma feltámadhatsz, és örökön élhetsz. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy hazugság, amit hirdet a katolikus vallás, a tisztító tűz, hazugság a reinkarnáció is. A jó hír az, hogy amíg még élsz ezen a földön, addig a momentumig, nem tudom, meddig élsz, ezt ne felejtsd el. Neked van, eddig is volt lehetőség a feltámadásra. Csak mostanig nem volt olyan fontos, mert szép voltál. Gyönyörűen kicsörítettél, kellett a testnek ugye az élvezet, meg minden, lélek az osztál. Azt is megmagyaráztuk, úgymond a testnek a dolgait lelkisége, spirituálisan, tantrikus szex meg a társai. Hát ezt csináltuk, én is ezt csináltam. Azt mondta a proféta, hogy a fogságban jó lesz, mert ott feltámadtok. Ott feltámadtok és szabaddá váltok. És örökön fogtok élni, ha hisztek, ha nem. Ez történt. Persze nem mindenkivel. Volt, aki felázadtak, kimentek a hősök terére, ottan valahol Babilonba tüntetni. Fejbe lövették magukat. Azok nem támadhattak fel. Romániában, a kommunista börtönökben sokan feltámadtak. A test szenvedése, a test gyötrelme által feltámadtak. De úgy feltámadtak, ahogy illik, hogy ez meg van írva. Áldották az ő kínzóikat, az ő ellenségeiket. Ez a feltámadás, barátom. Nem az, hogy még az ellenséget is. Tehát nem úgy, ott tart most már az emberiség, hogy nem csupán az ellenségét gyűlöli, Istent is. Most már Isten is az ellensége. Miatta szenvedünk? Ő miatta. A kérdés az, amikor megvádolod Istent, akkor azt az Istent vádolod-e meg, akit ismersz, vagy azt, akit nem ismersz? Mert hogyha azt az Istent vádolod, akit nem ismersz, akkor te vagy skizofréniában. Olyan valakit vádolsz, akit nem is ismersz? Ez milyen dolog? Téged valaki elkezd vádolni, aki nem is ismer téged? Ez neked milyen érzés? Ha? De vádolj, hirtelen előkapjuk Istent valahonnét. Letöröljük a port róla. Na, valami Istenről beszélgettek ott gyermekkoromban. Na ő a hibás. más. Hogy én szenvedek, hogy anyám szenved. Ugye milyen könnyű vádolni, könnyebb vádaskodni. Na jó, van, akkor menjünk tovább. Péter apostol ugyanazt mondja, amit az Ézsaiás proféta, amit mondott Jeremiás proféta. A test szenvedése által a lélek látni fog, mint ahogy Jézus Krisztus szenvedett testben, fegyverkezetek fel avval a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, elszakad az élet telenségtől, az életellenességtől, a lelke felszabadul. Hogy muszáj-e szenvedni, vagy nem? Hát Isten tudja. A legtöbb embernek muszáj, mert annyira meg van fertőzve és mérgezve az elméd, hogy a lelked már csak szenvedés által tud megmenekülni. Ez, amit lázadnak, ugye, múltkor is valaki felázad, hogy miért beszélünk erről. Hát a Biblia is erről beszél. Ezt tapasztaltam, a saját bőrömön tapasztaltam. Ezt nem a Holdról veszem, ezt a tanítást én. Benne van a Bibliában. Jézus megmutatta. Ez van. De azt mondja, hogy boldogok a szelíde, szelidek, ők nem kell szenvedjenek, hát ők amúgy is gyermekek, szelidek. Lenézi őket a világ, mindenki röhög rajtuk, de ők a boldogok, ők Isten gyermekei, akik a halál, a pokol felé menetelnek, röhögnek Isten gyermekein. Ez történik most a világban. Egyszerű balgák, szelidek, a lelki szegények, na ők nem kell szenvedjenek. Barátomnak a nagymamája most egy néhány hete megboldogult. Megünnepelték a 93. születésnapját együtt a családdal. Ettek, ittak, hát éppen nem tudom, táncoltak-e. Teljesen mindegy. Az a nő jóformán soha nem volt beteg. Soha. És ő már mondta, hogy na én aztán haza fogok menni. Figyelmeztette, mindenkit elbúcsúzott. De boldogan. Tehát ott megünnepelték a születésnapját, és rá egy pár napra ő tényleg hazament, megboldogult. Sőt, még azt is megtette, hogy amikor ő már két világ között volt, látta az angyalokat, ő azt is tolmácsolta a földieknek, hogy ő merre felé megy. Ő nem kell sokat szenvedjen. Ő szelíd volt, alázatos szívű, lelki szegény, nem volt tele az agya reinkarnációs tanfolyamokkal, New Age-el, dogmákkal, Müller Péterrel, és nem tudom milyen Péterrel, ilyen billával, olyan billával. Agya, tehát tiszta volt, szegény volt, tehát a lelke olyan értelemben szegény volt, hogy nem tapadt rá sok szutyok, mocsok, és megboldogult. Szinte még a testét is elvitte. Lefogyott 30 kilóra, körülbelül. Nem volt, kevés volt. Nem evett. Nem volt éhes. Egyen, aki éhes, nem? Aki nem éhes, az ne egyen. Bolond, aki eszik, és nem éhes, és mégis eszik, nem? Ő nem evett, ő nem volt éhes. Ő már kapta, ő már csak a mindennapi kenyeret kapta. Nem kellett szenvedjen. Ő elmondta azt is, nem szégyelte, hogy ő hogy szenvedett egy alkalommal. Úgy szenvedett, hogy elmentek egy lagziba. Szép nő volt, szép fiatalasszony volt. És nem csak a férjének tetszett, hanem még másnak is. Mások is felfigyeltek rá, más férfiak. És ő is felfigyelt arra, hogy rá felfigyeltek. És persze az egónak az, hú, mekkora ajándék, mekkora hízelgés. Szép vagyok, akár melyiket megkaphatnám. És mosolyogott érte. A férje ezt látta, de volt annyira alázatos, hogy egy szót nem szólt, semmi. Nyugodtan csinálja a dolgát, végez a dolgát. Neki erre van szüksége. Lagzinak vége volt, hazamentek, és még mielőtt a kapun beléptek volna, szó nélkül kapott egy hatalmas pofont a férjétől. Belesett a sáncba. Egy szót nem szólt ő sem, teljesen tiszta volt az ő fejében, hogy azt miért kapta. Egyetlen egy pofont kapta nagyapától, de többet nem is kellett kapja. Itt kezdődik a bölcsesség, barátom. Itt. Boldog az a fül, aki ezt hallja. A szív, amely felfoghatja ezt. Neki ennyi szenvedése volt? Jaj, nekünk nem kell, mi emancipáltak vagyunk. Pofon. Mit képzelünk magáról? Feleselünk, pofázunk, üvöltözünk, cirkuszolunk, válunk, fenyegetünk, zsarolunk. Egész nyugodtan lehet, erre is van lehetőség. Akkor ne csodálkozz, hogy mekkora szenvedéssel jár a kimenetel ebből a világból. Hogyan boldoguljál meg, hogyha egész életedben lázadtál? Ő nem lázadt, még azt is hálával elfogadta, megköszönte. Többet nem kellett kapjon, pofont, semmit. Még azt is elmondom erről a nőről, amikor volt a hagyatékolás, örökölni kellett. Mit tett ő? Mindenről lemondott. Mindenről. A testvérei javára. Azt mondta, hogy nem kell semmi. A testvérei fiatalon meghaltak, mint elmentek, mentek a világból. Rövid életük volt. Ő bőségesen megkapott mindent. A magasságos Istent, a jóságos Istent. Tehát lemondott mindenről, mégis megkapott bőségesen mindent, hosszú életet. És annyira megkapott mindent, hogy mindig volt, amit adjon másnak. Pedig lemondott mindenről. Az életével, szó nélkül, pofázás nélkül hirdette az evangéliumot ez a nő. És neki nem volt szüksége szenvedésre. Egy pofonnal beérte. Most döntsd el te akkor, egy pofon, vagy mit tudom én, 28, vagy nem tudom, 30 kemoterápia, meg ilyen kezelés, meg olyan kezelés, meg kés, meg olló, meg varrunk, meg szaggatunk, meg minden. Melyik jobb? Egy pofon, vagy az? Boldogok a szelidek, egy pofonnal beérte, egyetlen pofonnal. Hát akkor ki járt jobban? Az, akit már felboncoltak nem tudom én hányszor, mint egy malacot, kísérleti egeret, és kínozzák, gyötrik, és mesterségesen életben tartják, és szenvedetik. Vagy pedig az, aki egy pofont benyelt, és megköszönte, és egyből tudta, hogy azt miért kapta, és többet nem kell kapjon egyet se, hanem boldogan élt, szeliden, alázatban, tündöklő, én is ismerem, tündöklő arccal, mindig volt valamie, lemondott mindenről, de mégis volt mindig valamie, amivel tudott segíteni másoknak, és nem volt koldus, mert az ég és a föld teremtője megáldotta őt. Tehát boldogok a szelidek, ezért mondta Jézus. Tudta, hogy ebbe a kategóriában nagyon kevesen tartoznak, de ő elmondta, ők boldogok. Alázatos szívűek, a szelidek, a lelki szegények. Nem agyalnak, nem okoskodnak. Végzik a dolgokat, lélek által. Mert Istennek a lelke vezet mindenkit, aki hagyja. Lelkismeretük szerint szépen végezte a dolgát. Végén megboldogult. Akkor kezdte ott mondani ugye az utolsó órában, vagy most a napon, hogy ő miket lát. Hogy látta a régi agypapát, meg tudom én kit, és más embereket is látott, és kérdezte a barátom, hogy kiket látsz, nagyon most? Azt mondja, hogy nem tudom, de jó módú emberek lehetnek. Jól vannak öltözve. Angyalok? Hát igen, olyasmi, azt mondja, angyalok. Örömmel, mint a gyermek, ahogy mikor megy le a játszótérre, alig várja, hogy már jól lakott már, meg sem ette az egész ebédet, mert neki az ő ebéde mi volt? A játék. Hát ő rohant vissza a játszótérre. A nagymama visszarohant a tökéletes játszótérre. Jóformán szenvedés nélkül. Sosem panaszkodott. Na ez van. Aki ebből megérthette, meg is értette talán, hogy. Tehát az, hogy valaki kap szenvedést, Isten megengedi, hogy valaki szenvedjen, az óriási lehetőség. Akik hirtelen halnak meg, leterhet tisztátalan lélekkel, azoknak nagyon-nagyon rossz. Erre hívtuk fel a figyelmet a minap, hogy háború ki fog törni, sokan meg fognak halni. Akik hirtelen halnak meg, és nem ismerték az Urat, az ég és a föld teremtőit, nem békültek meg vele, azoknak nagyon rossz. A szenvedésről még annyit, hogy próbáltam mindkét verzióját a szenvedésnek. A testi és a lelki gyötrelmet egyaránt. Mint az én bűnöm miatt volt, az én hazugságom. Nem Isten kínozott engemet, nem. Az én bűnöm, az én képmutatásom. Hát mindenért csak én voltam fel, mint senki más, csak én. A testi szenvedését, ami volt, azért is, a lelkiért is. És a lelki szenvedéssel betekintést nyertem a pokolba, a pokol állapotába. El tudom mondani, hogy azt el sem tudja képzelni az ember. Ez mekkora fájdalom. Testi szenvedés nincs olyan nagy testi fájdalom, mint amilyen lelki fájdalom van, létezik. Ezért, aki itt szenvedhet, az boldog. Mert annak esély adatik arra, hogy odaát ne szenvedjen. Egyáltalán kész vége, letudta. Olvasd el a szegény Lázár történetét. Olvasd el. Előtte fohászkodj, a magasságos Isten kijelentsenek az értelmét. És hát igen, Jézust meg kínoszta Isten, ugye? Tehát, mint hogyha ő kínoszta volna meg, mint hogyha nem lett volna más dolga. Kínozza Jézust. Sőt, megkérte szépen Júdást és mindenkit, hogy kínozzátok őt. Nem ez történt, emberek? Mi kínoztuk őt? Azt mondta Jézus Krisztus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az élet. Valahányszor vétettem, az élet ellen mentem. A legkisebb bűnömmel is. Jézus ellen mentem. Isten megengedte, hogy kínozzuk őt. A kezemben volt a kalapács, ütöttem bele a szeget. Minden egyes hazugságommal, gonoszsággal. Amit én észre se vettem egyébként. Mert minden ember jó a maga szemeiben, azt mondja Isten. Mindenki úgy gondolja magáról, hogy jó. De a mindenki között kevés ember van, aki azt mondja, hogy jó van, na, hát én tudom, hogy jó vagyok, mert ezt megtanultam. Megtanultam szeretni önmagamat, dicsérni magamat. De szerinted, aki engemet alkottál, teremtettél, milyen vagyok? Van-e bátorságod ezt a kérdést őszinte szívből feltenni? Igen vagy nem? Ha nem, akkor további jó utazást a nyúl üregében mindenkinek. Ha nincsen bátorságod feltenni ezt a kérdést a mindenható Istennek, a teremtődnek, hogy szerinte milyen vagy? Az ő tökéletességéhez képest milyen vagy? Mert ő azt mondta, hogy a mennyek országát ajándékba adja mindenkinek. Annak a feltétele a tökéletesség, de azt is megadja, annak az eszközét. Ingyen ajándékban nem kell megvásárolni. Ajándékba adja mindenkinek, aki hozzáfordul, és nem emberekhez. De van-e bátorságod megkérdezni Istentől, hogy mutassa ő meg neked, hogy te milyen vagy, mi van a szívedben? Mert ha nincsen bátorságod, akkor te vagy a hónyó, mert félsz. Rejtegetni valód van, és könnyebb vádolni Isten, hogy ő kínosz téged, az ő gyermekeit. Isten megengedte, hogy Jézust megkínozzuk, mert látta, hogy akkora vakságban vagyunk, hogy másképp nincs szembesülés. És nem is tudom pontosan, hogy hol írja, de akkor, amikor az emberek látták, hogy hogyan szenved az átadlan gyermek, ők kezdtek szenvedni, és megtértek, Istenhez fordultak. Mert megértették, hogyha a bűnös, felfúvalkodott ember, az önigazult ember bűnt követ el, ha ő lop, akkor valakinek kevesebb jut. Tehát az én bűnöm miatt más szenved. Ha valakinek hazudtam, őt félrevezettem, és ő fog szenvedni. Én megélveztem, mert jó vicc volt, jó tréfa volt. Ha én meg akartam gazdagodni, a másik leszegényedett. Én dőzsöltem, és neki még ételesen volt. De amikor láttam, vagy ha volt ilyen, hogy láthattam, hogy valaki szenved, akkor engem egy gyötört a lelkiismeret, hogy minek kell nekem olyan sok minden. A másnak étele sincse. Meg vagyok teljesen bolondulva. Ennyire utálom az embertársaimat. Miért engedte meg a mindenható Isten? Legyen gyermekünk. Gyermek áldás. Ezért, mert a legtöbb ember már saját magában, saját maga tükrében, hát saját magában egészen pontosan, nem tudott szembesülni az ő vétkeivel. Igaznak gondolja magát minden bűnös ember, amíg mielőtt találkozna Istennel, mindenki igaznak és jónak gondolja magát. Egy elég gyenge mérce szerint persze, ilyen hollywoodi mérce szerint mindenki igaz. Sőt, álszerénységgel leplezve sokszor. Azt mondta Jézus magáról, hogy nem az a betyár, aki magát dicséri, mert erről, az egész világ erről szól, mindenki magát dicséri. Én vagyok a legjobb. Az én rokonom, az én anyám, apám, testvéreim, az én családom, ők a legnemesebbek, legjobbak. Egymást dicsérgetjük, kölcsönkenyér visszajár, ugye, alapon, de Isten nem dicsér meg. Keressük az emberek dicséretét, de Istennek a dicséretét nem keressük. Ez itt hazugságban vagyunk. Tehát amikor engemet valaki megdicsér, akkor amikor az élet ellen mentem, akkor engemet abban erősít meg, ami hazugság, ami halál. Segít nekem megmaradni a hazugságban és a halálban. Bárcsak hallgatott volna, bárcsak semmi jót nem mondott volna rólam, de illik, ez az illem, humanizmus, filantrópia. Így illik, illem. Illemből egymást megdicsérjük. Nem azt mondom, hogy balhízni kell fordítani egymással. De aki a bűnöst dicséri, aki az istentelent dicséri, mert hát jó volt, na hát a múltkor segített ott a nézének, valakinek kiállni a ganyit a listáról. Jó ember volt. Persze, hogy jó ember volt. Tele vannak a vallások, felekezetek, templomok padjai, ilyen jó emberekkel. Egymást megdicsérti. Mindenki jó ember. Te is jó ember vagy, én is jó ember vagyok. Mindenki jó ember. De érdekes módon mégis nagyon sok rossz dolog van a világban. Vajon ki a hibás? Hát ha te is jó vagy, én is jó vagyok, mindenki jó, akkor Isten a hibás, nem? A logikus, ő a hibás. Az életnek a szerzője a hibás. Értitek-e, drága hallgatók, hogy mi a probléma? A silány mérce. Hogyha magamat egy csótányhoz hasonlítom, akkor én jó vagyok és szép. Így van-e? De Isten szerint a teremtés koronája vagyok. Akkor én hasonlítsam magamat az ő tervéhez, a teremtés koronájához, a Krisztushoz. És akkor kapok egy igazi verdiktet arról, hogy milyen vagyok én valójában. Hogy ne csapjam be magamat, ne áltassam magamat, mert ez veszélyes. Mert a hamisságban, a hazugságban élő ember mindig kap egy gyengébet, egy silányabbat, mint ő, akivel összehasonlíthatja magát. És rájön arra, hogy hát én jó ember vagyok. Hát én mindig jó voltam. Mindig voltak nekem olyan havereim, meg barátaim, akik kevesebbet paráználkodtak, kevesebb lánynak törték szét a darabokra a szívét. Hát én jó ember voltam. Én ahhoz képest, sőt, tehát egy jót paráználkodtam, utána aztán valakinek segítettem, mit tudom én, átmenni az úton. Fú, milyen jó ember voltam. Az emberi mérce az annyira silány emberek, hogy az éppen arra elegendő, hogy az ember élve elrothadjon. Ez, amit nem akarunk mi felfogni és megérteni. Tagadunk. Dicsérjük egymást. Te dicsérsz engem, és én téged. A 69-es pozíció a pornóban erről szól. A jingyánk erről szól. A saját farkába harapó kígyó erről szól. A szimbólumok mind erről szól. Ez az Antikrisztusnak a jellemvonása. Nehéz felfogni nekünk, hogy Isten minket tökéletesére teremtett, és ezért nagyon sokan ugye megsértődtek, elhagytak minket, úgymond elhagytak. Nem többé nem követték, túl kemény szavak voltak a kiáltó szó. Amikor azt mondtuk, hogy ez az első halál, amikor te annyira meg akarsz gyógyulni, hogy törd össze magadat, vagy hogy gyógyuljon meg a testvéred, vagy nem tudom én ki, de azt akarod, hogy az ő az első halálban maradjon még sokáig. Gyorsan gyógyuljon meg. Azt, hogy a lelke felszabadult-e, megtisztult-e, ó, az nem fontos. Gyógyuljon meg, hogy csinálja ugyanazt, amit eddig is csinált 80 éven keresztül. Gyógyuljon meg. Ezt kívánod te. És jónak hiszed magadat, mert ezt kívánod neki. Hogy ő gyógyuljon meg, hogy kerüljön vissza az első halál állapotába, nehogy véletlenül feltámadjon, még véletlenül is ugye egy betegség, egy szenvedés által. Gyorsan gyógyuljon meg. Minél hamarabb gyógyuljon meg, gyógyuljon vissza a halálba. Hogy amikor a testem elhal, akkor a lelket teljesen szét, tönkre menjen, kárba vesszen, elkárhozza. Ezt akarod. Te mindegy ilyen humanista. Hát ilyen filmeket láttál, te is, én is, végül is megértelek. De az Isten szemében őrültség, balancság. Ne azt akart, hogy gyógyuljon meg anyát, apád, a testvéret. Megértelek, mert én is végignéztem az ő halálát, apám halálát. Tudom, hogy milyen. Hidd el. Tudom, hogy milyen. És sajnálom, hogy akkor túl buta voltam, nem istentelen voltam, nem ismertem őt. Nem ismertem az igaz szót, a vigasztalás szavát, a felszabadítás szavát. Nem ismertem akkor. Nagyon bánom. Őszintén sajnálom. De akkor tudtam volna beszélni, szólni hozzá erővel és hatalommal, hogy tárt karokkal menjen át a túlvilágra. Tárt karokkal. Mosolyogva. Letéve minden terhét. De mit akartam én is? Meggyógyítani. A szeretet nevében kínosztuk. Őrültség, emberek. Őrültség, amit teszünk. És mi tesszük ezt? Azért mert tudatlanok vagyunk, de nem is vagyunk kíváncsiak a valódi tudásra. Jézus szavára nem vagyunk kíváncsiak. Nem érdekel. Mondja, amit akar. Mi beírjuk az ő nevével. Jézus. Hát az Úr Jézus, meg hála Istennek, meg jó Isten, meg ilyenekkel beírjuk. Nem, az ő szava leleplezi a gonoszságot a szívedben, az ő szívében, és felszabadítana, de nem érted, nem ismered, nem is vagy kíváncsi rá. Vádolod Istent, én is vádoltam. Miért tesz ilyent Isten? Ki az az ő gyermekei? Ki mondta az ő gyermeke? Hát hogyha nem az ő szavát követte, akkor hogy volt az ő gyermeke? Hogyha a világ szavát, a politika szavát követte, hogy mondom azt, hogy az ő gyermeke? Hogyha az emberi jóságot követte, és nem Istennek a jóságát követte, hogy mondom azt, hogy az ő gyermeke? Én az Isten gyermeke leszek-e azért, mert te rám mondtad, hogy Attila, te Isten gyermeke vagy? Jaj, milyen jó! Tessék 100 000 forint! Annyira jól esett a szívemnek, hogy ezt mondom, Isten gyermeke vagyok, tessék 100 000 forint, hozok jövő héten is még. Értitek a sátánizmust? Ez a sátánizmus, az Antikrisztus. Nem leszek én Isten gyermeke, csak azáltal, mert te rám olvasod azt. Ez nem így működik. Ha Isten nem olvasta rám, akkor nekem semmi esélyem. Isten szeret, de igazságos. Nekünk annyi is neki, hogy szeressen, de ne legyen igazságos. Csináljunk azt, amit akarunk. Pusztítsuk az életet, és úgy szeressen. Ő adja nekünk az energiát, hogy tovább lophasson. Nekünk egy ilyen Isten kell, és gyilkolhasson. Boldogok, akik betegek. Boldogok, akik betegek, mert megláthatják Isten országát. Most kéne mond neki az evangéliumot. Hagyd a gyógysz a pirulákat, meg mindent. Ne azzal tömjed őket. Ismerd-e a szót, az életszavát, megismerted-e vagy nem? Ha megismerted, add oda nekik. Ha nem ismered és nincsen bátorságot, kérd Istentől, de kérd hittel, semmit sem kételkedvén. Mert ne gondolja, a két szívű ember a minden útjában állhatatlan ember, hogy kaphat valamit Istentől, nem kapsz semmit. Ne kételkedj. Ha tőle kérted, akkor ne nézzél kétfelé, mint a tehenek, balra is, meg jobbra is. Akkor csak ránézél, és ő adja az élet szavát. Fel fogsz támadni, és a feltámadást meg fogja látni benned a szenvedő rokonot, és ő is fel fog támadni. Lehet, hogy meggyógyul, lehet, hogy nem. Teljesen mindegy. Szabadon fog innét távozni, mint gyermek, Istennek a gyermeke. Ehhez mit szólsz? Ehhez mit szólsz? Igen vagy nem? Miben segíted a rokonokat? Az önsajnálatban, a nyöszörgésben, a nyögésben, a kínlódásban. Miben segíted őket? Varázsgyógyszer Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, pozitív gondolatokkal, vonzástörvényével, ezotériával, mivel? Mivel segíted őket? Még most is hazudsz neki? Pedig alig van egy pár lépése még hátra, és te még mindig hazudsz neki. Megszabadulhatna a hazugságtól, a fertelmességtől, de te ajándékba a szeretet nevében hazudsz neki, hogy nehogy teljesen felszabaduljon. Ha nem tudsz neki igazat mondani, igazat szólni, vard össze az ajkaidat, vard össze, és úgy szeresd őket, ne mondjál semmit. Ha nem kaptál szót Istentől, hallgass, hogy legalább ne árts, ne akadályozz Isten munkáját, mert lehet, hogy a betegség által megmenti őt. Isten tudja. De ha az életszavát nem ismerted meg, nincsen benne a szívedben, vard össze az ajkaidat, és sokat segítesz azáltal. Megfosztod a beteget, a szerencsétlent, a halált hozó nyugalomtól, amit te adnál a hazug szavaiddal, a humanista szavakkal, és talán Isten megmenti. Ezt is végignéztem. Tudom, miről beszélek. Édesapám ott volt, ugye, beteg ágyon, nem tudom, hány hónapot, elég hosszú szenvedése volt. Jöttek a barátok, a haverok, a szeretet nevében mondták neki a hazugságot. Amit Isten felépített benne, felépített volna benne, estére, az reggelre leomlott. Jöttek a varjak, a hollók. Pista, meggyógyul, szó, menjünk, s iszunk, táncolunk, mulatunk, itt tudom én, mit csinálunk. Ezt kapta édesapám a szeretet nevében. A dökkesejük jöttek, és ellopkodták az lehetőséget tőle, a dökkesejük, hogy ő feltámadjon, még amíg él. Nehogy te is ilyen dökkesejű legyél, mert ők is azt hitték, hogy szeretik őt, de valójában a húsát csipkették még éltében. Mert hogyha inkább, hogyha nem látogatták volna meg a hazugságaikkal, talán-talán apám feltámadt volna, talán-talán. És gyermekként távozik ebből a világból. De nem. A dökkesejük jöttek és mondták, hogy Pista, szeretünk, gyerek, ott cincsunk. A szeretet nevében, a haverség, a barátság nevében vitték el tőle a feltámadás lehetőségét, éppen úgy, ahogy te teszed a szeretteiddel. Mert Isten nélkül csak ezt tudod tenni. Megnyugtatlak, hogy Isten nélkül, az ő szava nélkül csak ezt tudod tenni, semmi többet. Segítesz nekik bemenni a pokolba a szeretet nevében. A szeretet az szép dolog végül is, azzal semmi gond nincsen. Csak Isten óvjon meg attól, hogy hazug emberek, hazugsághoz ragaszkodó, sötétséghez ragaszkodó emberek szeressenek. Ne szeressetek, kérlek, az maga a halál. Isten óvjon meg mindenkit attól, hogy hazugsághoz ragaszkodó, bűnökhöz ragaszkodó, sötétséghez ragaszkodó emberek szeressenek, szeressék őt. Az maga a pokol. És boldog az, akit egy igaz ember szeret. Mert az ember fel fog támadni. Lesz-e nálad feltámadás? A családodban lesz-e feltámadás, vagy nem lesz? Vagy besegíted őket a pokolba? Nem tudom, hogy ki az. Teljesen mindegy. mindegy. Mit fogsz tenni? Kinek a szavát hívott segítségül? Mert a te beteget hatalmas esélyt kapott a feltámadásra. Hatalmas esély. A megboldogulásra. Akár a testi felépülése is, de ebbe a világba most már felépülni. Tudom, mindenki azt csinál, amit akar, de aki az idén nem halt meg, az jövőben megbánja. Ezt mondta. Aztán egyszer csak nem bánta meg. Aki lelkileg nem épült fel, testileg fölöslegesen épül fel. Nincs értelme annak. Semmi. Semmi. Két születés van összesen. Van a testi születés, amikor apuka meg anyuka szerelmeskednek testileg. A testi indulatból, de az a gyermek testi lesz, testbe születik, annál is inkább, hogy testbe neveltetik, testi normák szerint. De aki a testi normákat megtanulja, az és azokat gyakorolja, elfelejti a lelki normákat, a mennyei normákat, és el fog veszni az a lélek. Kárba fog veszni. De aki megszületik másodszor, Krisztus lelk által, az ő szava által, és Isten lelk által, örökön élni fog, nem hal meg soha, de ha meghalna is testben, örökön élni fog. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Azoknak, akik elfogadják és örömmel fogadják az ő teljesen ingyenes, életre hívó szavát, mintsem, hogy megvásárolnák a hazugságot a sarlatánoktól. Isten nem kínozza az ő gyermekeit. Igen, van olyan, hogy megengedi, legyen betegség, mintsem, hogy hülyeséget csináljon, valami butaságot csináljon. Megengedi, hogy legyen betegség, megengedi, hogy legyen házasság törvénye, legyen törvényben az ember. Ő azt sem akarta, törvényben legyünk, de megengedte, mert másképp elvesznénk. A szabadság az ő szava nélkül, az ő bölcsessége nélkül az maga a kárhozat. A szabadság Istennek a szava nélkül egyenlő kárhozat. Nem akart ő sem a betegséget, semmit nem akart. De sok minden van, amit mondhatnék még ugye erre a dologról, de nem tudom, hogy van-e értelme, mert aki Istent nem hallja és nem is akar őt hallani, annak hiába mondom. És aki akarja, kívánja hallani Isten, az már kérte, az már az ő kezébe helyezte az életét, az már hallja Isten. Annak ezek a szavak segítenek, hozzáadnak valamit az ő megértéseihez, az ő látásához. Talán vigasztalást nyersz a szavak által, nem tudom. Talán kemény szembesíti, talán mostan sírsz, sírjál is nyugodta, mert boldogok, akik sírnak, mert igazi vigasztalást nyernek, a mindenható Isten megvigasztalja őket, letörli az ő könnyeiket. Nem mindegy, hogy kitörli le az én könnyeimet. Én magamnak, vagy te nekem, vagy pedig a mindenható Isten. Boldogok, akik szomorúak és sírnak, mert az ő szomorúságuk örömre fordul. Csak aki örül a hazugságnak, a féligasságnak, annak az öröme szomorúságra fordul. Ezt mondja az Úr, a te teremtőd. Isten nem kínozza az ő gyermekeit. Mindazonáltal megengedi, a javukra fordítja a tiszta szívűeknek. Mindent a javukra fordít a mindenható Isten, a javukra válik minden, minden, minden betegség, minden kínlódás. Az ő lelki üdvösségüket szolgálja. Ha ezt megtudja valaki, Isten igazából megtudja, hogy az, amit ő úgy hív, hogy betegség, egy hatalmas lehetőség a megszületésre, a valódi megszületésre. Kimondja őszintén, atyám, köszönöm ezt a betegséget. Ha nekem erre van szükségem, köszönöm. Könyörülj rajtam, segíts, taníts, szűjél, újjá, add a mindennapi kenyeret, a fenti kenyeret. Elegen van az emberektől kapott kenyérből, a penészesből, a szárazból. És adja, mindenkinek adja, aki kéri tőle. A ti, akik nem vagytok tökéletesek, sőt, tudjuk, hogy milyenek vagytok, milyenek vagyunk. Ha mi tudunk jót cselekedni embertársainkkal, és ha a gyermekünk azt mondja, hogy kenyeret kér tőlünk, nem adunk követ. Ha halat kér, nem adunk neki, ha csokoládét kér, akkor nem adunk helyette, mit tudom én, egy kutyagumit, ugye? Ha mi tudunk jót cselekedni, pedig sok a gyarló, sok a mi bűnünk, az életellenesség bennünk, akkor mennyivel inkább tud Isten is jót cselekedni, és adja az ő szent lelkét, az ő szent szavát, a szabadító szavát azoknak, akik kérik tőle, és őszintén kívánják azt, hogyan segítesz a barátaidnak, a rokonoknak, a testvéreidnek. Kinek a szavával? Az emberek szavával? A filmek szavával? A média szavával? A hírekkel? Vagy a hírrel? Az örömhírrel? Hogy van örök élet? És Isten mindenkinek ajándékba adja azt, aki hozzáfordul, és aki elengedi a régit teljes mértékben, mert aki meg akarja tartani az ő életét, az ő egészségét minél inkább meg akarja tartani, annál hamarabb elveszíti azt, és aki elengedi az ő életét, Jézus szaváért, az igazságért, örökre megtarthatja azt, engedd el, és a tiéd, ajándékba kapod, nem kell küzdj érte, mert ajándékba adja az apuka is a gyermekének a csokoládét, és nem pénzért. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.